Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet. Boldog, aki hitt, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott néki. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, Jelenésekről írott könyv 19. részéből, a 6-tól a 10. versig eképpen. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám. Írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem. Ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Isten áldja meg az ő igét a szívünkbe, jöjjetek, válaszoljunk elcsendesedve imádságban. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy sokszor a mi földi korlátainkat áttörve bepillantást engedsz a te mennyei lényedbe, a mennyei világba, az ott való történésekbe, hogy felemelj minket magadhoz, hogy a te dicsőségedet megmutasd nekünk, és vágyat és sóvárgást indíts bennünk a te veled való élő közösség és a te országodban való örök lakozás után. Urunk, köszönjük neked, hogy eljön majd egy nap, amikor a bárány magához veszi a felkészített egyházat, a kiválasztott népet. Uram, add, hogy a mai nap, amikor a te elhívásodról szólunk, a te szavad elérje az emberek szívét. Hívd el a tieidet, akik itt vannak, válaszd külön a te szentjeidet, és végezd bennük nagy munkát a te lelked által, dicsőítsd meg a te nagy nevedet rajtuk. Urunk, adj mindannyiunknak alázatos és hűséges szívet, hogy ma, amikor a te szavadat halljuk, senki meg ne keményítse a szívét. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvének 6. részéből olvasom, a 6. rész mind a 13 verséből. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt. Menj és mondd meg e népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek, kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Testvérek, csodálatos dolog Isten elhívásáról olvasnunk a Bibliából. Csodálatos dolog, és a mai nap ebből akar minket Isten tanítani az ő utaira, és megmutatni az ő szentséges akaratát. Ami nagyon fontos és bevezetésként elmondandó, hogy Ézsaiás prófétai elhívása nem egy teljesen semmiből a legnagyobb váratlanságból előbukkanó isteni tett volt. Ézsaiás ott élt a templomba. A templomhoz tartozott, Isten szolgálatára el volt kötelezve az élete. Jól ismerte a Tórát és az írásokat. Közössége volt a templommal, és ott élt Isten szentséges jelenlétébe. És mégis, testvérek, azoknak az embereknek is, akik Isten közelségébe töltik az életüket, vallásos háttérrel rendelkeznek, járnak a templomba, szükségük van arra, hogy egyszer Isten az ő szentséges közelségébe, az ő szentséges jelenlétébe bevonja az életüket, és valami új útra indítsa a lábukat, új elhívással, új erővel ajándékozza meg őket. Megdöbbentő, hogy ennek az embernek, Ézsaiásnak, akinek csodálatosan kifinomult írói stílusa volt, Isten milyen nagyon nehéz szolgálatot adott. Testvérek, Isten mindannyiunknak tartogat valamit. Mindannyiunknak van elhívása. Mindannyiunknak van feladata. A mi reformátor őseink abban különböztek, még Luthertől is, hogy azt mondták, nem csak a papi hivatás, szent hivatás. Nem csak az Istennek való szolgálat megszentelt és kedves Isten előtt. Nem csak ahhoz kell elhívás. Hanem Istennek való szolgálat, bármely munka, amit Isten dicsőségére és Isten akarata szerint végez az ember. Isten szerint való hivatás tanárnak lenni, mérnöknek lenni, de segédmunkásnak lenni is. Istennek tetsző hivatás lehet, ha Isten szentséges jelenlétébe végezzük a munkánkat. Isten dicsőségére törekszünk akkor, amikor dolgozunk és elérünk valamit. És Isten nevének a magasztalását szeretnénk elérni, minden törekvésünkkel. Ézsaiásnak különleges feladatot adott Isten. Őt az ige közvetítésére, a megszentelt üzenet közvetítésére hívta el. A mai Isten tiszteleten ezért pont azt szeretném előtök betárni, mit mond ez az ige Isten elhívásáról, hogyan hívja el Isten az övéit. Az első dolog, amit meg kell említenem, Isten úgy hívja el az övéit, hogy először az ő szent közelségébe vonja őket. Különleges dolog, amint már mondtam, Ézsaiás ott nőtt fel a templomba. Törekedett Isten szerint élni. Jó szándékú ember lehetett. És mégis valahogy nagyon megváltozik az élete, amikor Isten az ő megszentelt közelébe vonja. Hány ember tudná elmondani azt, mi történt vele, amikor egyszer csak mindazok a bibliai igazságok, amiket már tudott a fejével, egyszer csak valósággá lettek az ő szívében is. Egyszer csak érezte, hogy Istennek igaza van. Egyszer csak tudta bizonyosan, ezt Isten nem másnak mondja. Ezt nem a szomszédnak vagy a mellettem ülőnek kellett volna hallania, nem ezt Isten nekem mondja, hozzám szól, engem hív, engem von be a maga közelébe. Testvérek, akkor Ézsaiást Isten úgy vonta be a maga közelébe, hogy egy mennyei látást nyert. Nagyon félelmetes dolog mennyei látást nyerni. Ézsaiás is megrettent. Ahogy felolvastam, az új szövetségből János maga is megrettent, és leborult az angyal előtt is. De Isten nekünk ezt valamilyen más úton készíti. Ézsaiás a templomban nyerte ezt a látást, és Isten látta angyalokkal körülvéve, és az ő dicsősége jelent meg előtte. A mi számunkra nem látomásban, képben jelenik meg Isten mindenek felett való dicsősége. A mi számunkra Jézus Krisztus golgotai áldozatában és az ő feltámadásában jelenik meg Isten dicsősége. Testvérek, ekkor változik meg egy embernek az élete, amikor Isten közel vonja magához az ő szentséges közelségébe, és a földi ember egyszer csak a mennyei világba pillanthat be. A mennyei világba nincsen bűn. Isten igéje a Rómabeliekhez írott levélbe azt mondja, hogy az Isten fiai, még az Isten fiai is, testvérek, megterhelten sóvárognak és sóhajtoznak itt a földön. Várják, hogy a test megváltása elérkezzen, hogy a romlandó kívánságoknak kiszolgáltatott test romolhatatlanságba öltözzön, és a mulandót, a halandót elnyelje az élet. Ugyanúgy minden hívő ember sóvárog azután az állapot után, Isten lelke által, ahol majd nem lesz bűn, nem lesz kísértés. Csodálatos dolog, ahogy Ézsaiás belepillanthatott a mennyei Isten tiszteletbe, ahol Isten minden mindenekbe, ahol semmi nem homályosítja el az ő fényét, semmi nem választ el minket tőle, még egy hajszálnyira sem. Én tudom, testvérek, milyen az, amikor az embernek a szíve sóhajtozik és kívánkozik Isten után. Milyen az, amikor úgy érzed, olyan jó lenne a tökéletes közösség az Úrral. Annyira vágyok már vele lenni, annyira vágyom már megtapasztalni, hogy ő minden mindenekben. Annyira elegem van magamból, a bűnből, a kísértésekből, a harcokból. Isten ezt az áldást, amikor az ő közelébe von, nem azért adja, mert ki akar vonni a földi harcok és a testben való tusakodásból, hanem meg akar abban erősíteni, sőt, egy új küldetéssel akar felruházni. Testvérek, nincs olyan szolgája Istennek egyetlen egy se, meggyőződésem szerint, akit Isten ne így hívna el, hogy először az ő szentségébe befonja. Olyan ember, aki soha nem tört össze a maga nyomorúsága és bűne miatt Isten szentségét látva, soha nem lehet Isten szolgája. Ön különleges dolog az, testvérek, hogy a hívő embereknek is a mindennapi szolgálata, a presbitereknek, a lelkészeknek, a hívő családfőknek, a munkahelyen dolgozó egyszem hívő embereknek minden napi szolgálata így kezdődik. Meg kell állniuk Isten igéjével a kezükbe, csendességben Isten előtt, az ő földi életük napjain betekinteni a mennyei világba, Isten szavát hallani, az ő akaratát tudakozni. Mert ha nem látom, hogy milyen az Úr, mekkora az ő dicsősége, mi az ő méltósága, akkor azt hiszem, hogy én megtarthatom az életemet magamnak. Hogy nem annyira fontos, hogy minden lélek meghódoljon Isten előtt. Nem annyira fontos, hogy én szentül és igazán éljek. Akkor csak legyek túl ezen a napon valahogy. Testvérek, micsoda szent kiváltsága minden hívő embernek. Hogy a szent Istennel való közösségből indulhat napról napra. Onnan veheti az erőt, az elhivatást a napi szolgálathoz, munkához, bizonyságtételhez. Igen, Ézsaiás szolgálata egy nép összetörettetésén és felemeltetésén keresztül ível. És az ő szolgálatát sem tehetsége, sem jó származása, sem tudása alapján nem tölthette volna be, ha nem találkozott volna a Szent Istennel, ha nem ismerte volna meg őt, ha nem hatott volna el a szíve legmélyéig Isten szentsége és dicsősége, és nem hódolt volna meg előtte teljes szívével és teljes lelkével. És testvérek, hogy mondjam, hogy a ti áldott életeteknek ez az első feltétele, hogy vajon megismerted-e a Szent Istent, meghódolt-e előtte a te lelked, vágyol-e az ő dicsőítésére. Mert ameddig nem ismered, hogy ki ő, ameddig nem ismered, hogy milyen nagy az ő szentsége és dicsősége, addig még a legjobb szándékú szolgálatod is csak baj és kár. Ennek a résznek a végén hagyd mondjak el egy példát. Dávid király elhatározta, hogy felviteti a frilládát Jeruzsálembe. De nem olvast el az írásokba, hogy a frilládát a léviták kell, hogy a vállukon, rudakon hordozzák, ezért szekéren viszi, és megbotlanak az állatok, meginog a szekér, odaugrik egy ember Uzzá, hogy megtámassza az Isten ládáját. És oda jó szándék. Nehogy kárt szenvedjen Isten, leesik a frilláda, és a pogányok nevetni fognak. Uzzá abban a pillanatban meghal. Isten elveszi az életét. Dávid úgy megretten leteteti a frilládát Obed-Edom házánál. Álljunk meg, ha Isten ilyen szent, ha Isten ilyen hatalmas, akkor nem merek tovább lépni semmit. És majd később Dávid megismeri, hogy hogyan kell a frilládát Jeruzsálembe vitetni, és akkor már örömmel és Isten félelemmel a szívébe viszi. Van ilyen, amikor megállít Isten, és bevon az ő szentségébe, és megremeg az ember térde, és megalázkodik szívében, lelkében Isten előtt, mert fenséges és dicső az Úr. És minden áldás itt kezdődik, amikor egyszer belépsz Isten szentséges jelenlétébe, az ő szentséges közelébe. De folytatódik ez. Testvérek, Ézsaiás egy különlegesen áldott és nagy tehetségű ember volt. Olyan, akinek számtalan dolga volt, amire büszke lehetett volna és felvághatott volna. És Ézsaiás a szentek szentjében nem azt mondja, végre egy hely, ahová való vagyok. Végre valaki elismeri az én szentségemet, tisztaságomat és igazságomat. Nem azt mondja, jaj nekem, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. A tudós, a templomi ember tisztátalan. Igen, testvérek, ez a másik nagyon fontos lépés Isten elhívásába. Először az ő szentségének megmutatása és a mennyei világba való bepillantás. A másik, ami önigazságunk elvétele, ami összetöretésünk ő előtte. meggyőződésem, hogy Istennek nincs egy olyan szolgája sem, aki Isten szerint szolgálna, aki nem ment volna át ezen, hogy minden igazsága olyanná lett, mint a megfertőztetett ruha. Minden dicsősége porba hullott Isten szentsége előtt. És elveszettek kiáltásával mondta, tarts meg, Uram, mert süllyedek. Tisztíts meg, Uram, mert tisztátalan vagyok. Támasz fel engem, mert halott vagyok a bűneim miatt. Még egy ilyen csodálatos életű ember, mint Ézsaiás, ő is összetörik Isten szentségébe. Tudjátok, testvérek, senkire nem lehet ráerőszakolni a bűnbánatot. Nincs az a lelkész, nincs az a csoda prédikátor, aki belőled bűnbánatot tudna fakasztani. Igazi és őszinte bűnbánatot. Lehet, hogy életed néhány dolgát le tudja leplezni, de igazi mélyről egész életedet átjáró bűnbánatot csak Isten adhat. És Isten úgy adja azt, hogy az ő szentséges közelségébe von. És az ő szentségéhez képest tűnik ki a te hiába való voltod. Az ő tökéletességéhez képest tűnik ki a te hiányod. Az ő szentségéhez képest tűnik ki a te tisztátalanságod. Testvérek, csak azok az emberek elbizakodottak, akik nem élnek Isten szentséges jelenlétébe. Csak azok a hívők tudnak dicsekedni érdemeikkel és nagy cselekedeteikkel, akik elfeledkeztek, hogy kicsoda az ő uruk. Ézsaiás lerogy Isten előtt. Összetörik és megsemmisül. És irgalomért könyörög. Ó testvérek, mikor volt az, hogy ti megláttátok Isten tökéletes szentségét, és megláttátok a magatok végtelenül elveszett voltát, tehetetlenül elkárhozott mi voltát? Bizony ez az igazi bűnbánat és összetörettetés Isten előtt, ez az elhívás második fontos lépcsője. Ha te sosa törtél össze Isten előtt, soha nem lettél semmivé az ő dicsősége szerint, akkor ő nem tud téged semmivé se tenni. Nem tud ő megáldani, nem tud életet adni neked, nem tud elhívni és nem tud a szolgálatba beállítani, ameddig nem vagy egy tört cserép ő előtte. Ézsaiás összetört, mert tudta, hogy kit látott, tudta, hogy kivel van dolga, és tudta, hogy mennyire alkalmatlan ennek a Szent Istennek a szolgálatára. Testvérek, mielőtt hitre jutottam, az egyik rettenetes megtapasztalásom, ami Isten kegyelmébe volt, mégis az volt, hogy hiába tudom, hogy mit akar Isten, nem tudok megváltozni. Nem tudok úgy élni, ahogy Isten akarja. És nincs erőm, és nincs tehetségem hozzá. Hiába a gyülekezetben nőttem fel, nem tudok úgy élni, ahogy Isten előtt kedves. Már szinte le is mondtam arról, hogy valaha Istené lesz az életem. Hogy valaha valami áldás fakad az én életemből. Mert láttam, hogy nem tudok, képtelen vagyok. Tehetetlen vagyok a bűneimmel szemben. És aztán Isten megszólított, elfogadott úgy, ahogy vagyok, eltörölte a vétkeimet, és kiválasztott magának. Igen, testvérek, az összetörettetéssel nem ér véget a dolog. Isten nem azért tör össze, hogy úgy hagyjon. Nem azért ismerteti meg önmagunkat önmagunkkal, hogy kétségbeesésbe taszítson, hanem azért, hogy a mi megtört és megalázkodott szívünknek mondhassa. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Testvérek, nincs egyetlen egy igaz szolgája Istennek, aki ne ebből élne, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Nincs egyetlen egy hívő ember, akinek ne ezen épülne a hite, ne ez volna az ő megszentelt életének alapja, hogy el van véve a bűnöm, vétkem meg van bocsátva. Isten Krisztusban megbékéltetett engem önmagával, és nincs ellenem semmi ítélet. Csodálatos dolog, hogy még egy templomi ember, egy papi ember, az írások ismerője, és ebből él. Talán nem Meglepő, ha azt mondom, én is ebből élek. Mikor veszem az Úr vacsorát, testvérek, mindig az jut eszembe. Ez az én életemnek az értelme, hogy Isten a Krisztusban megbocsátott nekem. Ha ezt nem tette volna, hiába való, sőt, kártékony lenne az életem. Annyira hálás vagyok ezért a kegyelemért, amely értelmet adott az én életemnek. És testvérek, nem kell félni attól, hogyha Isten összetör. Nem kell félni attól, ha Isten leleplez. Mert azért hozza elő a te bűnödet, hogy gyógyulást és bocsánatot adhasson. Ha te félsz az összetörettetéstől, félsz a leleplezéstől, a gyógyulástól menekülsz, a megújulás elől futsz. Isten nem késik a válasszal. Ahogy Ézsaiás megalázkodik és összetörik, már is kész a kegyelem, már is kész a megtisztítás, már is kész a megszentelés. Igen, ez a harmadik lépcsőfoka az elhívásának Istennek, a megtisztítás, a megkegyelmezés, a bűnbocsánat ajándéka. És akkor jön a negyedik, amiről ez az ige ír, hogy Isten önkéntes szolgát keres. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkbe? Nem azt mondja Isten, amihez lenne joga. Megvásároltalak a véremen, mindenestül az enyém vagy. Én kirovom rád a kötelességedet, most már egész életedet köteles vagy odaadni nekem, napról napra engem szolgálni és dicsőíteni, mert vérem vásároltalak meg. Tehetné Isten, de nem ezt mondja. Azt mondja, kit küldjek el, ki megy el követségembe. Mikor Isten körülnéz a te családodba, akkor azt kérdezi, kit küldjek el, ki megy el követségembe, hogy ezek az emberek megismerhessenek engem, és az üdvösség útját megtalálhassák. Amikor Isten végignéz a helyen, ahol laksz, a szomszédokon, akiket ismersz, akikkel jó barátságban vagy, akkor azt kérdezi, kit küldjek el? Ki megy el, hogy megkeresse ezeket az embereket, akik elvesztek? Amikor Isten végignéz a te munkahelyeden, látja a sok nyomorúságot, tönkrement életet, akkor kérdezi, kit küldjek el? Ki megy el nekem, hogy ezeket az embereket az öröklét ösvényére vezessem? Testvérek, ezt Isten nem először kérdezi. Nem úgy van, hogy mindenki ahogy van, mehet szolgálni. Nem. Nem lehet menni. Isten azután kérdezi, hogy kit küldjek el, ki megy el nekem, és azoktól, akiket a szentséges közelségébe vont, akik összetörtek ő előtte, és minden önigazságuk semmivé lett, akiknek a bűnbocsánatot adhatta, és azt mondhatta, hogy vétked elfedeztetett, bűnöd eltöröltetett, akiket megtisztított, és akiket megszentelt. Azokat hívja el. Testvérek, azt mondhatnánk, hogy hány ember próbálkozik valamit szolgálni. De Isten nem próbálkozást akar. Azt akarja, hogy megtisztított, bűnbocsánatból élő, megszentelt emberek hallják meg az ő kérdő szavát. Kit küldjek el? Ki megy el nekünk? És testvérek, a kegyelem és a szeretet csodálatos motor az ember életében. Nincs az a fegyelmezési eszköz, nincs az a jó trükk, amivel jobban rá lehetne venni bárkit is arra, hogy tanuljon vagy dolgozzon, mint az okos és bölcs szeretet. Hogyha valakihez a szeretet fűz és a szeretet köt, azért bármire képes lennél. Igen, aki Isten kegyelmét megtapasztalta, annak a szíve mélyen elkötelezett lesz Isten iránt. Az kész menni, bárhová, ahová az Úr küldi. Az kész vállalni a kockázatot, kész vállalni a veszélyeket. Kész kimondani Pállal együtt, hogy az életem sem drága. Hát Pálnak is csak egy élete volt, testvérek. Mégsem volt drága, mert a bűnbocsánatból élt ez a Pál. az Isten szentséges közelségében élt és járt, mert nem volt önigazsága, és tudta, hogy a maga erejéből semmire nem megy. És ezért kész volt azt mondani, itt vagyok, Uram, küldj a pogányok közé. Nem számít, ha kidobnak, nem számít, hogyha megköveznek, nem számít, hogyha börtönbe kerülök, nem számít, hogyha bitóra visznek. Itt vagyok én, küldj el engem. Testvérek, ezt senki más nem tudja és nem merheti kimondani, aki nem ismerte meg Isten kegyelmét és bűnbocsátó hatalmát. Testvérek, Ézsaiás nem valami kellemes feladatot kapott. Nem azt mondta neki Isten, íme, hogyha felajánlottad az életedet, akkor arra hívlak el, törölgesd a templomi edényeket esetleg. Pihengessél. Hanem Ézsaiásnak az ítélet igéit adta Isten. Egy ítéletet tart népek fölött, és csak egy icipici maradék marad meg. Testvérek, hogy mondjam nektek, hogy milyen nagy áldás van a mi életünkön, hogy abban az üdvidőben élhetünk, amikor Isten nekünk nem a végítéletnek az igéit adja, hogy azzal rémizgessük az embereket, hanem a Krisztusban megjelent üdvösség igéit, hogy hitre hívjuk a választottakat. Ézsaiás elkötelezte magát, pedig az ítéletet kellett szolgálnia és hirdetnie. Isten pedig szeretné, hogyha a te megtisztított és megszentelt életedet elkötelezhetné, hogy a kegyelem hirdetője legyél. A te másokat türelmesen elhordozó életeddel, a te mások bűne miatt is szenvedni kész szíveddel, és a te másoknak mindenkor a békesség és az Istennel való megbékélés evangéliumát hirdetni kész ajkaddal. Igen, ez Isten terve a te életeddel. A te felajánlott életed így kerül Isten oltárára, nem az ítélet szolgájaként, hanem az üdvösség szolgájaként. Testvérek, befejezésül azt szeretném elmondani, hogy Isten sok mindent tesz az ő gyermekeivel, mi szolgálatba állítja. Moderzon Ernő az egyik könyvében leír egy gyári folyamatot, ahogyan tűket gyártanak. Azt mondja, ha kézbe vesszük egy kicsiny, egyszerű eszköz, egy kis csillogó tű. De mennyi hevítésen, mennyi hűtésen, mennyi kalapáláson, nyújtáson, formáláson, hegyezésen kell átesnie ennek a kis darab acélnak, mire abból használható tű lesz. Ha egy tűt ilyen gondosan meg kell munkálni, hogy alkalmas legyen a varrásra, mennyivel inkább gondosan megmunkálja és elő akarja készíteni Isten a te életedet, hogy alkalmassá legyél arra, amire ő rendel téged. Testvérek, ne szomorodjunk el, amikor Isten az ő jelenlétébe von és leleplez. Ne késlekedjünk, amikor bűnvallást kell tennünk Isten előtt, és el kell ismernünk a magunk elveszettségét. Ne hitetlenkedjünk, amikor halljuk, megbocsájtatott a te bűnöd Krisztusért, és az Úr neked semmi bűn nem tulajdonít. Ne habozzunk, amikor az Úr megnyitja előttünk a lehetőséget. Jöjj és élj nekem, add a te életedet! Méltó ő, hogy az angyalokkal együtt mi is imádjuk és szolgáljuk őt. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is a te szentséges közelségedbe vontál bennünket, a te igéd és szent lelked által. Urunk, annyi minden kiderül rólunk a te szentséges közelségedbe. Olyan rettenetes önmagunkba csalódni, meglátni, hogy minden igazságunk olyan előtted, mint a megfertésztetett ruha. Hogy nem bizakodhatunk magunkba, hogy nem reménykedhetünk jó cselekedeteinkbe, hanem mindenestül a te ingyen való kegyelmedre vagyunk rászorulva. Urunk, köszönjük, hogy a te szentséges közelségedben megláthatjuk a te fiadat Jézust, akinek a vére árán eltörölted a bűneinket, megtisztítottál, és egy új életet támasztasz bennünket fel ő benne. Urunk, úgy szeretnénk odaszánni magunkat, megtisztított és megszentelt életünket a te szolgálatodra. Urunk, itt vagyunk, küldj el minket. Urunk, küldd el ennek a gyülekezetnek megszentelt tagjait. Világíts be a legsötétebb helyekre, a legelnyomorodottabb családok életébe, a legelzülöttebb munkahelyi közösségekbe, a legkietlenebb lakó társi vagy szomszédi közösségekbe. Urunk, te látod, hogy hány embernek milyen nehéz és sötét helyen kell világítani. Köszönjük, hogy te a tieidet felkészíted, megszenteled és elküldöd a munkára. És önmagadat melléjük adod, egy percre el nem hagyod őket, míg be nem végzed mindazt, amire elhívtad őket, és amire elküldted őket. Urunk, te közelségedbe bizalommal és bátorsággal telik meg a mi szívünk. Köszönjük, hogy mi a kegyelem igéit hirdethetjük, és nem a kárhoztatás szolgálata jutott nekünk. Köszönjük, hogy mi az élet szavát adhatjuk tovább, nem a figyelmeztetését, vagy a kárhoztatásét pusztán. Urunk, add, hogy megbecsüljük a mi szolgálatunkat. Drágának és szentnek tartsuk azt, és semmiért el ne cseréljük. Uram, és most hadd kérjelek azokért, akiknek összetört az életet te előtted, betegség miatt, az életükbe bekövetkezett külső baj, csapás miatt. Urunkat, hogy a te szentségedbe bepillanthassanak a beteg ágyon, a nyomorúságok közepette, amikor kicsúszott a lábuk alól a talaj, a te kezedbe kapaszkodhassanak meg. Urunk, és adj nekik bűnbánó szívet és megújulást, hogy rendeződjön az ő életük, hogy helyreálljon mindaz, ami elromlott, hogy meggyógyuljanak és megszabaduljanak. Urunk, te hozzád jövünk, mert csak te vagy, aki mindezeket megteheted. Urunk, adj a mi gyülekezetünkbe sok-sok megszabadított, megszentelt életű embert, a szolgálatra készeket, a te dicsőségedre és a mi örömünkre. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.